Jó napot kívánok, kellemes délutánt, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, Mezei Dániel vagyok, a nap vendége pedig dr. Fodor Eszter orvos. Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, én pedig nagyon szépen köszönöm a meghívást ebbe a műsorba, úgy gondolom, hogy ma sok fontos témát fogunk érinteni.
Így van, mert hogy a vendégem már tudja, hogy mi lesz a téma, a hallgatók talán még nem, de röviden vázolom az orosz ukrán konfliktus, most már egyértelműen kimondható háború, ugye minden nap velünk érő nagyon-nagyon súlyos probléma, rengeteg a menekült, naponta 10 000 fölötti menekült számmal kell megküzdeni és segíteni az embereknek. Újabb és újabb szankciókat vezet be Európa Oroszországgal szemben, elszabadult az infláció, rengeteg a gond, rengeteg a probléma, és ugye a legfőbb problémát még nem is említettem, hogy emberek halnak meg naponta ebben a háborúban, ebben a konfliktusban, ami egyértelműen rossz. Azonban van olyan oldala is talán ennek a háborúnak, amiről keveset beszélünk, ez pedig a kutatásfejlesztés, és milyen hatása van Európára az a ukrán-orosz konfliktus, ami minden nap velünk ér és zajlik. Szóval, hogy én erről szeretnék most egy kicsit beszélgetni, és lehet ezt kézzel foghatóvá tenni ezt a problémát, hogy van-e egyáltalán hatása az orvosi kutatásokra és egyáltalán az innovációra ennek a egyre komolyabb háborúnak?
Én azt gondolom, hogy abszolút lehet, hiszen először nézzük meg a humanitárius oldalát ennek a háborúnak. Rengeteg ukrán katona részt vesz a háborúban, és rengeteg ukrán egészségügyi személyzet is szintén részt vesz a háborúban, illetve próbálják a háború sérülteket ellátni a lehető legjobb tudásuk szerint. Tehát, hogy ők korábban kutatásfejlesztési tevékenységet végeztek, az jelenleg ugye egyértelműen elmarad, hiszen a háború helyszíne az nem alkalmas arra, hogy valaki tudományos cikkeket olvasson, kutasson, fejlesztéseken dolgozzon. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nagyon-nagyon sok ember már alapvetően kiesik ebből a pixisből, akik eddig végeztek innovációs kutatásfejlesztési tevékenységet. Ez az egyik nagyon kézzelfogható oldala ennek. A másik pedig az, hogy mint tudjuk, az innováció a fundamentális szerepet játszik egy ország, egy kontinens gazdasági növekedésében. Tehát ha az innováció elmarad, ugye ez abból eredendő, hogyha nincs kutatásfejlesztés, akkor nem lesz semmiféle innováció sem, nem csak orvos tudományi területen, hanem az összes tudomány területen. És hogyha nincsen innováció, akkor a gazdasági növekedés is le fog csökkenni. Most nézzük meg Ukrajnát. Ukrajna jelenleg ugye egy háborús övezet, mindenhol állandó bombariadók, állandó készültségben vannak az emberek. Ha még vannak olyan kutatólaborok, amik nem sérültek meg bombázás vagy lövések kapcsán, azok is valószínűleg használhatatlanná váltak, hiszen nincs megfelelő áram és gázellátásuk ezeknek a laboroknak. Egy komolyabb virológiai labor esetében elképzelhetetlen azt, hogy egyáltalán fenntartsák a labor működését megfelelő áramforrás nélkül. Továbbá különböző tiszta terek, amiket gyógyszergyártásra használnak, olyan magas áramigényű területek, amik tulajdonképpen akár a 10-szeresét is elérhetik egy normál áramhasználatnak. Tehát ezt biztosan nem tudják fenntartani ezeket a területeket, még akkor sem, ha ezek adott esetben nem sérültek meg fizikálisan. Ez az egyik nagyon kézzelfogható aspektusa, úgy gondolom. A másik pedig nyilván a szankciós politika és annak a hatása. Már lehet olvasni sajnos olyanokat, hogy olyan országból származó szerzők tudományos műveit, tudományos írásait nem fogadják el bizonyos újságok azért, mert azok szankcionált területről érkeznek. Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy honnan jön a tudomány, honnan jön a fejlesztés, a fejlődés, azt ugyanúgy kell értékelni, és nem lehet különbségeket tenni, és diszkriminálni bizonyos szerzőket azért, mert másik országból érkeztek. Ugye pont az Egyesült Államok az egyik fővédnöke annak, hogy senkit ne diszkrimináljunk. Éppen a Google-le ma találkoztam azzal a kérdéssel egy üzleti profil beállítása kapcsán, hogy mi ezen szolgáltatáshoz nyújtunk-e nem semleges mozdót? Tehát ez egy valós kérdése volt a Google-nek, hogy mi nehogy diszkrimináljuk a belépő embereket. Tehát egy olyan ország, aki fővédnöke annak, hogy senkit ne diszkrimináljunk, ugyanakkor elutasít bizonyos szerzők, bizonyos tudományos műveit, csak azért, mert ők egy szankcionált országból érkeznek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy másik óriási probléma, hiszen nem tudjuk azt, hogy ez az író mit szeretett volna lepublikálni, és annak milyen hatása lett volna az európai kutatói közösségre. Hiszen számos esetben van, hogy elolvas az ember egy tudományos cikket, és abból ötletet merít, és ezt tovább gondolja, és utána abból kialakul egy fejlesztés, kialakul egy innováció, ami később piacra kerül, és utána gazdasági profitot is termel az adott országnak. Ez a másik abszolút kézzelfogható aspektus ennek. És a harmadik, amit szeretnék kiemelni, az, hogy kutatás csak úgy működik, hogyha megfelelő nemzetközi kapcsolatai vannak az embernek. Tehát, hogyha a más kutatókkal az ember e-mailezik, meglátogatja őket, ők is meglátogatják az adott kutatót, és így ki tudnak alakulni olyan nagy, akár kontinensen átívelő kollaborációk, amik valóban elősegítik a tudományos életet, és hozzájárulnak bizonyos eszközök, gyógyszerek, orvostechnikai eszközök kifejlesztéséhez.
Ahogy hallgató, és nagyon sok érdekes dolgot felvetett, az egyik legkézenfekvőbb kérdés az az, hogy van arra adat, van arra tudás, hogy egyébként Oroszország és Európa, Ukrajna és Európa között ezen a területen kutatás, innováció, kutatásfejlesztés, egészségügy területen mennyire szoros az együttműködés. Tehát, hogy mekkora kárt szenved amiatt Európa, hogy nincs együttműködés ezekkel a területekkel. Az egyikkel azért, mert a háború miatt nem lehet, a másikkal azért, mert a háború és a szankciók miatt valószínűleg nem lehet.
Jelenleg sajnos nem állnak még rendelkezésre adatok, hiszen ez annyira friss élmény mindannyiunk számára, hogy még nem kerültek publikálásra ilyen adatok. Ez pont olyan, mint amikor a koronavírus megjelenésekor próbáltuk egyáltalán megtippelni, hogy mennyire súlyos szövődményeket fog okozni, milyen százalékban, akkor sem tudtuk ezt megtenni, mert ugye nem állt elég adat rendelkezésünkre, és valószínűleg 10 év múlva tudjuk megfelelően kielemezni a történteket, hiába dolgozik nagyon-nagyon sok kutató ezen. Én azt gondolom, hogy egyrészt ez a szankciós politika miatt rengeteg kárt fog szenvedni Európa tudományos közössége, hiszen ezek a kollaborációk ugye már vagy amiatt, mert háború van, vagy pedig amiatt, mert szankciók vannak az adott országgal szemben, nem valósulhatnak meg. És még nem beszéltünk az anyagok berendeléséről. Vannak olyan anyagok, amiket Oroszországból rendelnek be a kutatók, vannak olyan anyagok, amiket Ukrajnából, és ugye hát sajnos...
Hiány van?
Ezt még úgy gondolom, hogy nem lehet kijelenteni, de biztos, hogy vannak olyan tudományterületek, ahol ezt már ki tudják jelenteni. Ebben egészen biztos vagyok, hogy lesz hiány, hogyha ezt a háborút nem tudja Európa a lehető legrövidebb időn belül megoldani. Hiszen látjuk azt, hogy itt Amerikában amerikai kutatóközösség nem szenved akkora hiányban, hiszen ők tudnak kollaborálni egymással. Európa sokkal kisebb, mi egymásra vagyunk hagyatkozva, mi egy viszonylag kis területen élünk úgymond együtt, és nekünk fontos stratégiai partner elvesztése, például Oroszország is adott esetben, hogyha nem lehet kollaborálni csak azért orosz kutatókkal, mert hogy Oroszországból származnak.
Most a kutatási területen Oroszország, amennyire jól tudom, azért egy vezető hatalom, tehát egy meghatározó szereplő. A szankció miatt ugye nincs együttműködés. Mekkora versenyhátrány lehet ez? Most ne a gazdasági részét nézzük, mert mindenki mindig a pénzről beszél, de mondjuk az európai egészségügyre nézve az, hogy ez együttműködés, ez most leállt.
Ezt nem tudjuk megmondani, azért nem tudjuk megmondani, mert nem tudjuk, hogy egy kutató, aki szeretett volna valamilyen fejlesztést mondjuk lepublikálni, de ezt mondjuk bizonyos amerikai újságok visszautasították, mert hogy szankcionált országból van, nem tudjuk, hogy ennek lehet, hogy óriási hatása lett volna Európa egészségügyi helyzetére, illetve az egészségügyi innovációira, lehet, hogy semmilyen hatása. Tehát valószínűleg valahol középen található az igazság, mint mindig, hogy... ezeknek attól függően nyilván, hogy az időben mennyire húzódik el, viszonylag valószínűleg egy jelentős hatása lesz. És még nem beszéltünk az egyik legnagyobb kérdésről, mégpedig az inflációról és az áram, illetve a gáz helyzetéről. Hiszen, mint tudjuk, ezek a kutatólaborok sok esetben nagyon nagy területen helyezkednek el, aminek értelemszerűen nagyon drága a fenntartása. Na most hiába ad a magyar állam nagyon sok forrást kutatásfejlesztésre, és igyekszik motiválni a kutatókat és a tudományos élet munkatársait, ettől függetlenül maga a fenntartása a kutatólaboroknak megháromszorozódik, négyszereződik csak a fűtés tekintetében. És még nem beszéltünk az áramról. Ugye értelemszerűen rengeteg számítógép, rengeteg eszköz helyezkedik el egy-egy ilyen laborba, óriási méretű fagyasztókamrák, hűtőkamrák, amik rengeteg áramot fogyasztanak. Ez is egy óriási probléma lesz, hogy a következő időkben hogy tudjuk legalább fenntartani az összes kutatófejlesztő labort, és milyen áron. Hiszen persze mindenki a pénzről beszél, de ennek valóban egy olyan anyagi aspektusa van, hogy meddig lehet ezt csinálni, meddig lehet folyamatosan állami segítséget kérni, hogy ezek a laborok fennmaradhassanak, és ugyanúgy lehessen a laborokban dolgozni, mint korábban. Vagy itt is felmerül-e az a kérdés, hogy takarékosabb megoldásokra kell váltani egészen addig, amíg a jelenlegi helyzet fennáll.
Az jut eszembe, hogy hallgatom dr. Fodor Eszter orvos a vendégünk, hogy tulajdonképpen az, amit mi most Oroszország és Ukrajna esetében említünk, az idehazés probléma lehet. Tehát például egy hazai, egy magyarországi labor a jelenlegi energiaárakkal miként tud dolgozni?
Igen, ez egy nagyon nagy kérdés. Nyilván fontos aspektusa ennek az, hogy ez a labor, ha egy cég tulajdonában van, egy magáncég tulajdonában. Kérdés, hogy a magáncég, akinek mondjuk van részben kutatásfejlesztési tevékenysége, meddig tudja ezt finanszírozni? Meddig tudja a bevételéből ezt finanszírozni, illetve mekkora profit kiesésre kell számítani azért, mert ő finanszírozni szeretné a kutatásfejlesztési laborját. Továbbá kutatásfejlesztési tevékenységét, azt muszáj lesz finanszírozni a privát cégnek, hiszen valószínűleg már annyi befektetése van ezen a területen, hogy most szükséges, hogy utána ennek a végén kijöjjön egy eredmény. És mi az eredmény? Az eredmény egy innováció, egy új készülék, egy új orvostechnikai eszköz, vagy éppen egy új gyógyszer. Tehát nem tehetik meg azt a cégek, hogy most hirtelennyébe leállítják a kutatásfejlesztési tevékenységüket, viszont azt megtehetik, hogy szüneteltetik, hogyha arra kényszerülnek.
Akkor azért ez a probléma, ez egy nagyon sokrétű probléma, tehát nem csupán arról van szó, hogy nincsenek meg bizonyos együttműködések mondjuk Oroszország Ukrajnával, mert jött leállt a gyógyítás, leállt a kutatás, vagy éppen a szankció nem engedi, hanem itt a hazai kutatási piacra is begyűrűzik ez a válság, és annak hosszú távon akkor vissza kell térnem az előző felvetésemhez, egy hatalmas versenyhátrány a végeredménye.
Ezt én is ugyanígy gondolom, és ugye ne felejtsük el az állami szférát, bizonyos egyetemeknek a kutatás fejlesztési laborját, az egyetemeknek is nyilván gondolniuk kell arra, hogy most a jelen helyzetben mit fűtenek be, a tantermet, vagy éppen a kutatásfejlesztési labort. Melyik a jobb választás?
Itt a válasz viszonylag egyértelmű.
Én is ezt gondolom, de ugyanakkor pedig mégsem, hiszen a minden egyes egyetemnek fundamentális része az, hogy fejlesztenek, kutassanak a hallgatókkal együtt, az oktatókkal együtt különböző dolgozók, és ezáltal tud egy egyetem egy igazi tudományos közösséget formálni. Tehát ez az egyetemnek valóban egy olyan része, ami kihagyhatatlan bármilyen egyetem működéséből.
Megütötte a fülemet még egy korábbi mondata. Az egyik válaszában azt említette, hogy vannak olyan publikációk, amelyek mondjuk orosz kutatóktól érkeznek, és nem fogadják be a lapok. Ez hova vezet? Tehát amikor mondjuk ugyanezt hallja az ember egy Csajkovszki darabról, hogy nem állítják színpadra, már akkor is meghökken, de itt végképp meghökken, vagy én legalábbis meghökkenek, nem akarok általánosan beszélni, hogy ez vajon hova vezet, és hogy mit okozhat ez hosszú távon mondjuk az európai tudomány számára?
Én azt gondolom, hogy ugyanazt, mint egy Csajkovszki darabnak a nem lejátszása, vagy nem eljátszása, hiszen az a kulturális örökségünknek a része. Ugyanúgy, mint egy-egy tudományos publikáció, az pedig a tudományos örökségünk része, illetve az innováció irányát mutatja meg. Tehát, hogyha ez a tendencia, ez valóban hosszú távon folytatódik, én azt gondolom, hogy olyan versenyhátrány, olyan innovációs hátrány alakulhat ki, aminek beláthatatlan következményei vannak.
Innen fogjuk folytatni hamarosan a napvendége dr. Fodor Eszter, a Trend FM-en a napvendégét hallgatják, maradjanak velünk!